Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az új énekeskönyvnek a számai alapján fogom most az énekeket mondani. Itt tehát az új énekeskönyv 157. dicséretének az első versét énekeljük fennállva. Mindenkoron áldom az én Uramat. Helyünket elfoglalva énekeljük a Jöjj el az élet vizéhez mű énekünket, aminek az első verse így kezdődik, Jöjj el az élet vizéhez. A 751. dicséret első kettő versét énekeljük. Szolgád vagyok, Uram, tégy értelmessé, hogy megismerjem bizonságaidat. Mert én jobban szeretem parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 11. fejezetének 25. versétől a 30. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Máté evangéliuma 11. fejezetének 25. versétől így szól hozzánk. Abban az időben Jézus ezt mondta. Magasztallak, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek. Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú kijelenti. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, mi is magasztalunk, hálát adunk, hogy ismerhetünk téged, hogy kijelented magad a számunkra, és így megtudjuk, hogy nem vagyunk egyedül ezen a bolygón, ebben a világegyetemben, hanem itt vagy te is. És Uram, jó, hogy azt is elmondod nekünk, hogy úgy vagy jelen, mint mindeneknek az Ura. Minden tőled van, még az életünk is. És köszönjük, hogy ezért is hálát adhatunk, hogy ezért is dicsőíthetjük a te nevedet, hogy adtál nekünk lehetőséget arra, hogy megismerjünk téged, majd képviseljünk ebben a világban, hisz arra adtad az életünket, hogy téged képviseljünk, hogy rólad tegyünk bizonyságot, hogy műveljük, gondozzuk ezt a földet, amit megteremtettél. De Uram, amikor mindezt végig gondoljuk, bűnbánattal kell bocsánatot kérnünk téged, hogy nem ennek a feladatnak teszünk eleget. Inkább leuraljuk, tönkretesszük, szétromboljuk a földet, pusztítjuk a saját életünket, pusztítjuk egymást, a kapcsolatainkat. De köszönjük, hogy az igéin keresztül jössz, és azt mondod, jöjjünk hozzád, úgy, amint vagyunk, mert ha ezt megtesszük, akkor megváltozhat az életünk. Akkor Jézus által tudunk másképp élni. És Uram, segíts, hogy halljuk ezt a hívást, eljusson lényünk mélyéig, annak ellenére, hogy ez az ige olyan megszokott, Uram, könyörülj és lelked által írd bele most a szívünkbe, lényünk mélyébe, hogy ne csak megszokásból halljuk, aztán ne legyünk rajta túl, hanem valóban jöjjünk hozzád. Mindazzal a teherrel, ami rajtunk van, az életnek mindazzal a gondjával, bajával, amit mi nem tudunk megoldani. És Uram, könyörülj, hogy vegyük komolyan, amit mondasz, hogy valóban vegyük fel az igádat, és úgy kövessünk téged. Mert akkor az életünk jó irányba halad, akkor áldás közvetítők leszünk, akkor a föld is gyógyulni fog, az életünk, az életek is gyógyulnak,
helyreállnak. Mert neked hatalmad van mindezt megcselekedni. És így jöjj most közel hozzánk szent lelked által, és végezd el, Urunk, hogy jó talaj legyen a szívünk, és az ige meggyökerezzen benne, és majd felnövekedve 30-szor, 60-szor, vagy 100-szor annyi gyümölcsöt teremjen a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 266. dicséretünket énekeljük. A 266. dicséret így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Máté evangéliuma 11. fejezetének 28. versében. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai Isten tiszteleten. Ismét Máté evangéliumára figyelünk, és a 11. fejezetnél tartunk, ahol a mai szakasz azzal kezdődik, hogy abban az időben Jézus ezt mondta. És ugye ez a megjegyzés, ez az evangélistától származik. Ő írja Jézus beszéde elé, hogy abban az időben mondta ezt Jézus, de melyik időben, mikor hangzottak el ezek a szavak. De ha az előzményeket figyeljük, ha olvassuk a vezérfonal szerint ezt az evangéliumot, akkor látjuk, hogy közvetlenül az előző szakaszban az Úr Jézus korholni kezd több várost. Korholja Korazint, Bétsajdát, Kapernaumot, mégpedig azért, mert ezeken a helyeken gyakran megfordult, sok csodát tett, tehát átélték azt, hogy Jézusban Istennek a hatalma működik közöttük, és olyan dolgok megtörténnek, megvalósulnak, amik addig nem tudtak. Ugye Jézus sok olyan ember életét meggyógyította, helyreállította, akit nem tudtak meggyógyítani a korabeli orvosok, nem tudtak velük mit kezdeni, családtagok, vagy az egyház, senki. És jött Jézus, és ezeket az embereket kiragadta a mélységből, ugye a bénát talpra állította, a vaknak látást adott, a megszállottat megszabadította, tehát csodálatos dolgok történtek emberek életében, és és hirdette az evangéliumot. De akkor miért kórholja Jézus ezeket a városokat? Miért van benne, mondjam így, tüske, amikor sokak életében csoda történik? És akik átélik a csodát, azok elkezdik Jézust követni. Hát azért, mert mit mond Jézus, hogy ha máshol történtek volna, egy pogány országban, városban ezek a csodák, akkor így mondja, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Vagyis, igen, voltak néhányan, akik meghallották Jézus üzenetét, komolyan vették és követték. De Izrael vezető rétegei, azoknak a városoknak a vezetői, azok, akikre fölnéztek, akik irányították az akkori társadalmat, azok csak belekötöttek Jézusba. Ugye megdöbbentő, és Jézus ezen megdöbben, hogy várják a messiást, Isten elküldi, és mégsem ismerik föl. Vakok lélekben. Nem látnak. Nem látják meg, hogy Isten hatalmasan cselekedett, nem látják meg Isten óráját. Nem veszik észre, hogy mennyi az idő. Ugye egyik helyen mondja Jézus, hogy ti olyan szuperek vagytok. Meg tudjátok állapítani, ha kimentek, hogy holnap milyen idő lesz. Mi meg még szuperebbek vagyunk. Ugye elég a telefonon megnézni az alkalmazást, és megmondja a jövő hétre, meg utána is milyen az idő. És mit mond Jézus? De azokat a jeleket, amelyeket az Atya cselekszik, azt nem látjátok meg. És ugyanúgy a mai világunkban is Isten cselekszik, rengeteg jel van, de nem látjuk. Nem látjuk, megyünk tovább vakon, megrészegedve önmagunktól, hogy minek nekünk az Isten. Mert mi mindent megoldunk. Mindent. Ugye a régi időkben, ha bármi volt, az ember mit csinált? Hívta a maga isteneit. Segítségül hívott valamilyen istent. Aztán ugye segítségül hívták zsidók a maguk istenét, aztán Jézus tanítványai. Az Úr Jézust hívták segítségül, de ma mi történik? Van egy probléma, majd mi megoldjuk. Mindenre van megoldás. Ha árvíz jön, ha járvány jön, mindent megoldunk mi. Imádság segítségül hívás nélkül. És nem kell ugye messze menni, pár éve mit csináltunk, még a templomokat is bezártuk. Ahelyett, hogy jöttünk volna imádkozni, segítségül hívni, mint ahogy azt régen tették, sokkal veszélyesebb élethelyzetekben, mi bezártuk. Majd mi megoldjuk. És így voltak Jézus korában is, nem kell. És abban az időben, tehát amikor ezt Jézus tapasztalja, így olvassuk, hogy Jézus imádkozik, magasztallak Atyám. Milyen fantasztikus, hogy Jézust éri egy csalódás, fáj neki, hogy nem azok indulnak el utána, akiktől erre lehetne számítani, de ezt a fájdalmát, ezt a csalódását Isten elé viszi. Elkezd imádkozni. Megbeszéli az Atyával. És ez egy útmutatás a számunkra is, hogy a fájdalmainkkal, a kudarcainkkal, a tehetetlenségünkkel keressük fel a mennyei Atyát. Vigyük hozzá az életünknek ezeket a dolgait. Magasztallak, Atyám, mennek és földnek, Ura. Tehát Jézus magasztalja az Atyát, hálát ad az Atyának. Még egy ilyen helyzetben is. A dolgok nem úgy alakultak, ahogy ő is azt várta. De hogyha valaki abban a korban tanítványokat gyűjtött, mert elindított egy iskolát, a legkiválóbb fiatalokat igyekezett összegyűjteni, a legjobbakat, ugye ma is hogy van, hogy igyekeznek a legjobbakat, a legkiválóbbakat, vagy egy-egy munkahelyen a legképzettebbeket megszerezni, fölvenni, és Jézus nem ezt éli át. Nem jönnek a legjobbak, a legkiválóbbak, ők elutasítják, vagy a legképzettebbek, és ezt oda viszi Isten elé. És hálát ad, és így szól, hogy hálát adok mennek és földnek, Ura. Tehát attól függetlenül, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy ő megtervezte, vagy szerette volna, az atyát ugyanolyan nagynak látja. Nem kisebb az Isten. Ugye a mennek és földnek, Ura. Igen, te ugyanaz vagy, függetlenül attól, hogy az ember hogy viszonyul hozzá. Mi hányszor úgy vagyunk, hogy Isten attól függően nagy vagy kicsi a szemünkben, hogy megcselekszi-e azt, amit mi eltervezünk, amit mi szeretnénk. És Jézus számára Isten ettől függetlenül mennek és földnek, Ura. És ez egyben kijelentés is. Egyben bizonyságot is tesz Jézus arról, hogy ennek a világnak Isten az Ura, nem az ember. Akkor sem, ha időnként vannak emberek, akik azt gondolják, hogy ők az egész világ urai. Hogy minden úgy lesz, hogy ők akarják. De persze sokszor kicsiben is így van. Ugye, hogy akár egy családban. Úgy gondoljuk, minden a miénk. Mindennek a mi akaratunk szerint kell végbe menni. És Jézus rámutat, hogy az Atya az Ura a mennynek és a földnek. Az ő kezében van az életünk és ennek a világnak is a sora. Ugye hálát adok, magasztallak, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek. Tehát Jézus elfogadja azt, hogy Isten egyszerű embereket választott ki, azokat adta neki, azokat hívta el arra, hogy tanítványai legyenek. Mondja, hogy a bölcsek és az értelmesek elől elrejtette. De ez egy megdöbbentő. Ugye, hogy tanultak, képezték magukat, és mégsem látják meg a messiást. Annak a kornak a legképzett emberei, farizeusok, írástudók, papok, főpapok, és ezek egy sem látják meg, hogy kicsoda Jézus. Tehát a tanulmányok nem Jézushoz vitte őket, inkább elzárta. De ennek nem kéne így lenni. Nem úgy kéne lenni, hogy a tanulmányunk, a képzettség még közelebb vigyen Istenhez. Hogy felnyissa a szemünket, de mi történt? Hogy elrejtődött előlük, hogy kicsoda ez a názáreti Jézus. Hogy ő az Isten fia, akire szükségük van nekik is. De mit mond, hogy kijelentetted a kisgyermekeknek? Hogy a kisgyermekek itt elsősorban nem szó szerint csecsemőkre értendő, hanem arra, hogy a nép egyszerű emberei, akik olyanok voltak, mint egy kisgyermek, aki rámerte bízni magát egy szülőre, egy felnőttre, akinek a szívében bizalom volt. És ugye azok, akik ilyen hittel, bizalommal jöttek hozzám, azok látták meg, hogy ki vagyok. Azoknak jelentetted ki, hogy ki is vagyok én. Igen, atyám, mondja az Úr Jézus, mert így volt kedves előtted. Igen, atyám, és ez egy csodálatos imádság, de nehéz imádság. De sokszor nehéz azt kimondani, hogy igen, atyám, mert milyen helyzetben mondja az igent Jézus? Amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt ő akarja. De igent mond az Atya akaratára. Elfogadja, hogy másképp fog történni, és ez az Atya akarata. Elfogadom, és ebbe az irányba fogok menni. Na ez a nagy dolog kimondani, hogy igen, Atyám, amikor ő egészen más úton akar vezetni, mint amit én megterveztem. És nagyon szépen látjuk ezt az igent a kánaáni asszony történetében, amikor egy pogány kánaáni asszony hall Jézusról, akinek a lánya súlyos beteg, és nem tud vele mit kezdeni. És amikor hall Jézusról, elindul, hogy segítséget kérjen tőle. És amikor közel ér hozzá, elkezd kiáltani, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj! És a tanítványok el akarják küldeni, vagyis mondják Jézusnak, hogy küld el, mert kiáltozik utánunk. És akkor Jézus először azt mondja az asszonynak, hogy én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem. Csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem. Tehát Jézus azonnal nem mozdul ennek az asszonynak a kérésére, és az asszony nem hagyja abba a kiáltást, tovább kéri Jézust, sőt leborul előtte, és azt mondja, Uram, légy segítségül nekem. És erre Jézus így válaszol, nem jó a fiak kenyerét elvenni és odavetni az ebeknek. Ez egy kemény sértés. Azt mondja Jézus, hogy te egy ebb vagy, te nem vagy zsidó, te egy ebb vagy, te nem részesülhetsz abból, amit Isten az ő népének készített. És ez az asszony, mit válaszol erre? Ha mi elszaladnánk, kutyának nevez. Ahelyett, hogy gyógyulást adna, lenéz, megvet. És ez az asszony mit válaszol? Úgy van, Uram, igen, Uram, igazad van, úgy van, ahogy mondod, elfogadom, kutya vagyok, én nem vagyok zsidó, de az ebek is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Tehát ez az asszony tovább megy, tovább könyörög, és látja, tehát az életből hozza a példát, amiben kapaszkodik, hogy nézd Jézus, nálunk is úgy van, hogy az urak, amikor nagy lakomát tartanak, ott vannak benne a kiskutyáik, és figyelik, hogy leesik a morzsa az asztalról, lehullik valami, és nem zavarják el a kutyát. És figyelj ide, szerintem ilyen az Isten. Ha az ember nem zavarja el a kutyáját, amikor a morzsát föl akarja szedni, akkor Isten se zavar el engem azért, mert nem vagyok zsidó. Erre épít. Ebbe kapaszkodik. Hát ilyen az Isten. Hát az ember ilyet meg tud tenni, hogy irgalmas. Hát mennyivel irgalmasabb a ti mennyei atyátok? És mennyivel inkább ad jókat azoknak, akik ezt kérik tőle. Tehát ez a nagy dolog, ezt a igent kimond, igen, Atyám, igen, Uram, elfogadom, mert tudom, hogy te nagyobb vagy, mint az ember, több vagy. Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted, mondja Jézus. Tehát elfogadja az Atyának az akaratát, elfogadja, hogy neki ez kedves. Amikor az egyszerű ember jön szívből, amikor azért megyek, mert megvallom és vállalom, hogy nekem Jézusra szükségem van. Amikor azért megyek, mert tudom, hogy Jézus nélkül nem boldogulok. Hogy Jézus nélkül nincs életem, nincs üdvösségem. Ugye voltak olyanok is, korábban már olvastuk, amikor oda csapódtak Jézushoz, és azt mondták, Uram! Követlek téged, akárhová mész. És mit mond Jézus? Rendben. Itt a hajó száj be, megyünk Gadarába. Rendben. De tudod mit? Én nem tudok neked jó fizetést biztosítani. Nem kapsz szolgálati lakást. Nem kapsz semmit. Mert az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Ha vállalod velem a hajléktalan életet, gyere, várlak, és mit látunk, nem vállalják. Nem szállnak be Jézushoz a hajóba. És Jézusnak az a kedves, aki jön, beszáll bele a hajóba, vállalja a vihart is, vállalja a gadarát, ott az ördöngöst, és mindazt, ami történik, mert neki Jézusra van szüksége, és akar oda menni, ahova Jézus. És ezt föl kell tenni magunknak, hogy én tudom-e, akarom-e így vállalni Jézust. Fontosabb-e ő nekem mindennél? Kész vagyok-e követni? Akkor is, hogyha nem az én akaratom fog megvalósulni. Igen, Atyám, tulajdonképpen mondhatnánk úgy is, hogy gyakran elimádkozzuk. Legyen meg a te akaratod. Ez az igen, Atyám, azt jelenti, legyen meg a te akaratod. És mi hányszor elimádkozzuk, de körülbelül csak idáig tart a templom ajtóig. Vagy tovább is. A mindennapokban is. Ki tudjuk ezt mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Úgy legyen, ahogy te akarod, és ne úgy, ahogy én. Ugye ez a legnagyobb imádság, a legnehezebb imádság. Mondják. Mindent nekem adott át az én Atyám. Mondja az Úr Jézus. Tehát Isten az ő Atya. És azt mondja, mindent nekem adott át az én Atyám. És amit az Atya neki adott, azt ő továbbadja. Azt nem tartja meg magának. Nem sajátítja ki, hanem átadja az övének, a tanítványainak. Ugye erre jó példa a 10. fejezet, amikor látjuk, hogy Jézus kiküldi a 12-t, és azt olvassuk, hogy hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék őket, és gyógyítsanak meg mindenféle betegséget és erőtlenséget. Tehát Jézus ezt teszi többé, mássá, más tanítóktól, vagy gyógyítóktól, hogy ugye Jézus nem csak maga gyógyított, vagy űzött ki ördögöket, nem csak arról van szó, hogy neki erre volt hatalma, hanem ezt a hatalmat át tudja adni a tanítványainak. És ezt akárki nem tudta megtenni. De Jézus átadja azt, amit kapott az Atyától, hogy mi is megtapasztaljuk az Atya hatalmát, és tudjuk megfelelően képviselni őt ebben a világban. Mindent nekem adott át az én Atyám. Mindent. Tehát tulajdonképpen az egész világ fölötti hatalom Krisztus kezében összpontosul. És ez vigasztalás. Igen, ő az Úr. Ő az uraknak ura, és ez sok erőt ad. Hogy igen, ilyen urunk van. De senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú kijelenti. Csak az Atya, csak a fiú, és senki sem ismeri, csak aki kijelentést kap róla. És mi a lényeges, hogy ő azért jött, hogy megismertesse velünk az Atyát, mert nélküle Istent nem tudjuk megismerni. És az életünk legfontosabb küldetése pontosan ez. Ezért élünk a Földön, hogy megismerjük az Istent. Hogy el sok mindent mondanak, miért élünk a Földön, hát ezért. Ezért, hogy megismerjük az Isten. Hogy amikor kimegyünk ebből a világból, úgy mehessünk ki, hogy tudjuk, kicsoda ő. Igen ám, de mit mond Jézus? Senki sem ismeri az Atyát, csak a fiú. Az jó dolog, ha ott van a szívünkben, hogy meg akarjuk az Istent ismerni, de látnunk kell, hogy ez magunkban nem megy. Segítségre van szükségünk. És Jézus a segítség. Tehát előbb Jézust kell megismerni ahhoz, hogy lássuk, kicsoda az Isten. Ehhez is Jézusra van szükségünk. És ő az, aki majd kijelenti, megmutatja a számunkra, föltárja előttünk, hogy kicsoda az Isten. Ugye Isten olyan Jézusszerű, olyan, mint Jézus. Ő a képmása az atyának. És ha figyeljük, akkor megláthatjuk, hogy amilyen Jézus, olyan az Isten. De ott van-e a szívemben, hogy én meg akarom őt igazán ismerni? Meg akarom őt igazán ismerni. Tudni akarom, ki ez a Jézus. Tudni akarom, kicsoda az Isten. És ezért igyekszem minél többet Jézus körül lenni, Jézussal foglalkozni, hogy feltárulhasson előttem az ő lénye. Sőt, mit olvasunk, hogy akinek kijelenti. És azért is énekeltük a Jöjj el az élet vizéhez kezdetű éneket. Mert ugye van egy szép történet János evangéliumában, amikor a samáriai asszony, egy a zsidók által megvetett asszony megy vízért a kúthoz, és nem tudja, hogy őt már valaki ott várja, hogy Jézus várja, mert tudja, hogy az ő szíve, a lelke szomjas, mert ismer bennünket. Jézus tudja, mi van a szívünkben, mert egymást becsaphatjuk, eljátszhatjuk, hogy nagyon-nagyon minden rendben van, hogy boldogok vagyunk, nagyszerűek vagyunk, de Isten előtt nem lehet azt a belsőt elrejteni. És tudja, hogy mi van a szívünkben. Tudja, hogy ott végtelen nagy űr van. És próbáljuk mindennel betölteni. Ugye ez a világ sok mindent ad, hogy az űrt betöltsük. A technika, a szórakozás, minden, ami csak létezik. A világnak a javai. És mégis azt érezzük, hiába van meg mindenünk, hogy valami hiányzik. Hogy a szívem üres. De Jézus tudja, és jön elénk. Az Isten tisztelet is olyan, mint ott az a samáriai kút. Jézus már itt van, ül a kút mellett, vár. És azt mondta az asszonynak, ha ismernéd Isten ajándékát, te kérnél tőle élő vizet. És nekünk is azt mondja. Ha te tényleg ismersz, és tudod, hogy itt vagyok, akkor kérd tőlem élő vizet, új életet. Így vagyok itt. Hogy kérem tőle az új életet, az új szívet. És aztán az asszony előtt próbál menekülni, de a végén azt mondja, hogy tudom, hogy Messiás jön. És akkor Jézus kijelenti, figyelj ide, nem kell várnod semmiféle messiásokra, semmiféle emberi megoldásra, én vagyok, aki veled beszélek. Tehát ez az asszony így tudja meg, hogy a Krisztussal, a Messiással, az Isten fiával áll szembe, hogy elmondja Jézus neki. És mi is csak így tudhatjuk meg, ha egyszer szemben állunk vele. Ha engedjük, hogy kijelentse magát nekünk, hogy én vagyok. És ez azt jelenti, hogy én vagyok az Isten. Én vagyok az Ószövetség Istene. Én vagyok az, aki megjelent Mózesnek a csipkebokorban. Én vagyok az élet fejedelme. És mit mond Jézus, hogyha meg akartok ismerni, ha igazán vágytok rám, hogy jöjjetek én hozzám. Nem kell össze-vissza menni ilyen kegyhely, olyan kegyhely, amolyan lelkész, igehirdető, evangelizátor, hatalmas személy hozzám. Szükség van, ahol halljuk az igét. Szükség van ige hirdetőre, de ne keverjük a kettőt össze. Mert egy személy se tudja megadni azt, amit ő. Tehát Jézus magához hívogat. Ugye hozzám gyere, hiába megyek én ide-oda, ha nem mentem hozzá. Mert életet, üdvösséget, bűnbocsánatot csak ő tud adni. Csak egyedül ő. És halljuk, amit mond, jöjjetek hozzám, ne menj máshova. Akkor sem, ha terhet hordozol, ha belefáradtál az életbe, Mennyi helyre el tudunk menni? Mennyi helyen keresünk egy kis nyugalmat, békességet, felüdülést, vagy gyógyulást? És mennyire nem jut eszünkbe, hogy Jézus magához hív, de jöjj hozzám. De nem kell sok minden. Csak leborulni, összetenni a kezem, és segítségül hívni. Itt vagyok, Jézus. Baj van. Nem tudom megoldani, vagy egyszerűen belefáradtam az egészbe, összeroskodok a terhek alatt, de jövök, mert hívtál, hogy úgy jöjjek terhekkel együtt. Miért? Mert át akarja venni. Mert a terheinket ő fölviszi a keresztre, és a kereszten ő roskad össze alatta. Ő hal meg, ami terheink, bűneink, fáradtságaink miatt. Ő kap sebeket, hogy nekünk életünk legyen. És azt mondja, megnyugvást adok neked, nektek. Olyat adok, amit ez a világ nem tud adni. Kerestek, de nem találjátok, de én adom. És tovább vezet ahhoz, hogy megtapasztaljátok. Hogy a megfáradásból, a megterhelésből megnyugvást találtok, hogy a vegyétek magatokra az én igámat. Tehát tovább vezet, és azt mondja, hogy egy cserére van szükségünk, hogy tegyétek le a régit. Tegyétek le azt, amit cipeltetek, és vegyétek fel azt, amit én adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat. Ugye az iga, az egy olyan eszköz volt, amit arra használtak, hogy két állatot lehetett belefogni, és együtt húzták az ekét, vagy a szekeret. Tehát így könnyebben tudták húzni a terhet, vagyis az iga, az egy nagyon hasznos és segítő eszköz volt. És azt mondja Jézus, hogy én az én igámat adom nektek, ezt vegyétek magatokra. És ugye ebbe benne lehet az is, hogy ugye ő ács volt. És azt mondja, sok igát készítettem, azok jók voltak, nem törték föl az állat nyakát, és amit nektek készítek, az is jó. Milyen iga? Ugye ez egy képes beszéd, ami azt jelenti, hogy ahogyan az igába kettő állatot befognak, úgy állok én oda melléd. Te meg én vagyunk az igában. Ekkor lesz könnyebb a teher, ekkor tudsz felszabadulva menni, ha együtt jársz velem. Tehát az iga azt jelenti, én meg Jézus együtt. És ugye, ha az igát fölteszik arra a két állatra, az azt is jelzi, hogy egyik se tudja a másikat megelőzni, vagy elhagyni. Ott egy tempóba haladhatnak csak. És ez a lényeg, egy tempóba, együtt, Jézussal. Vegyétek magatokra az én igámat, ne a világ igáját, hanem azt, amit én adok nektek, és akkor szabadok lesztek. És tanuljátok meg tőlem. Ez a következő. Erre hív. Tanulni tőle. Tanulni. Megtanulni dolgokat. Ugye mennyi mindent tanulunk, mennyi mindenkitől, és mit mond Jézus? Most tőlem tanuljatok. Tőlem tanuljatok. Iratkozzatok be az én iskolámba, és ez azt jelenti, hogy ott ő a tanár. És ő hogyan tanít az életével. Hogy elénk éli, bemutatja mindazt, amit Isten az igében kijelentett. Megmutatja, hogy kell Isten akarata szerint élni. Tehát ő nem úgy tanít, mint sokszor átéljük iskolába, hogy elmondanak sok okosságot, de a professzornak az élete, hát az nagyon nem követésre méltó. De hány ilyen van, hogy a nagy tanítók élete nem követésre méltó, csak elmondják, hogy mit kell megtanulni, elsajátítani, De az életük, az nincs köszönő viszonyban azzal, amit tanítanak. De Jézusé, igen, ezért mondja, tőlem tanuljatok. És mire tanít? Az Isten akarata szerinti életre. Megmutatja, hogy ezt hogy kell élni. Persze mi mondhatjuk azt, hogy köszönjük szépen, de nincs itt Jézus. Nem tudja nekünk megmutatni személyesen, de Jézus adott egy használati útmutatót. Ide adta, hogy azt tanulmányozzátok, s abból mindent megtudtok. És ez a használati útmutató a Szentírás, a Biblia. Itt van, csak kézbe kell venni, keresni, kutatni, és meglátjuk belőle az Istennek az akaratát. Meglátjuk belőle, hogyan kell jól élni ezt az életet. Ha elakadunk, útmutatást, tanácsot kapunk, de vajon használjuk-e? Használjuk-e? Mi is úgy vagyunk Istennel is, mint ahogy gyakran szoktunk lenni, hogy veszünk egy új eszközt, és úgy gondoljuk, hogy mivel már volt hasonló, mi értünk hozzá, és elfelejtjük megnézni azt a kézikönyvet, amit mellé adnak, aztán ráadásul több száz oldalas, kinek van kedve azt átböngészni, és valamit elrontunk, és aztán reklamálunk. Hogy miért ilyen? Hibás ez az eszköz. És akkor megmondják, hogy nem az eszközzel van baj, önnel. Mert nem olvast el, hogyan kell ezt felhasználni, hogy kell vele helyesen bánni. És de sokszor így vagyunk Istennel. Reklamálunk, őt okoljuk, miért ilyen az élet, miért ilyen a világ. Azt mondja, fiam, odaadtam az útmutatót. Kézbe veszed minden nap és tanulmányozod? Ha nem, akkor ne reklamálj. Akkor ne reklamálj. Mert nem értesz hozzá. Igen, mi a saját életünkhöz nem értünk. És ezért adja Isten az útmutatót. De vegyük kézbe, használjuk. És akkor jó irányba halad az életünk. Hálás lesz a szívünk. Őt dicsőíti a mindennapunk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét. Olyan jó látni téged, hogy akkor is magasztalod az atyát, amikor valami nem úgy alakul, ahogy te elképzelted. És uram, mi hányszor bosszúsak vagyunk, idegesek vagyunk. Elég egy dolognak elromolni, már nem úgy működik, ahogy megszoktuk. Akkor uram, már háborgás van a szívünkben. És nem ezt látjuk nálad. Te magasztalod az atyát, és elfogadod, hogy ő így alakította a dolgokat, hogy az ő szemében kedves az az egyszerű ember, aki őszintén keres téged, aki tényleg az élő víz hiánya miatt indul el, és amikor rád talál, akkor boldog, akkor hálás, mert tudja, hogy az életre talál. És add, Uram, hogy mi is így tudjunk jönni hozzád, hogy nálad keressünk, ne a világban, hiszen hiába kerestünk, mégis üres maradt a szívünk, mert azt csak te tudod megelégíteni, te tudod betölteni a te mennyei javaiddal, ajándékaiddal, és szeretnénk mindezt átélni. Köszönjük, hogy hívsz magadhoz, és Uram, hogy valóban hozzád menjünk. Ne az emberektől várjunk, hanem egyedül csak tőled. És kérünk, hogy tudjunk úgy rád nézni, hogy megismerjük belőle az atyát, hogy felismerjük, hogy ahogy te élsz, olyan az Isten. Isten úgy működik, munkálkodik, ahogy te tetted, és úgy figyel oda a nyomorultra, a betegre, úgy figyel oda a bűnösre, ahogy te oda figyeltél. És Uramat, hogy a mi válaszunk az legyen, hogy elindulunk, hogy ne engedjük el a fülünk mellett a te hívásodat, hanem vegyük komolyan, mert Uram, annyit hívsz már 2000 év óta, és ahogy a zsidók is átélték, hogy egyszer véget ért a lehetőség, Uram, nekünk is letelik az idő, és add, hogy vegyük komolyan. Vegyük komolyan, amíg halljuk, hogy hívsz, és meginduljunk feléd örömmel, rád bízva az életünket, hittel, hogy így veled életre juthatunk. Köszönjük, hogy letehetjük a terheinket, átadhatjuk mindazt, ami ebben a világban ránk rakodott, amivel nem bírunk, ami alatt roskadozunk, és köszönjük, hogy már veled együtt mehetünk a te általad készített igában, és kérünk így, tedd áldássá az életünket. Köszönjük, hogy eléd vihetjük településünket, mindazokat, Uram, akik még nem ismernek téged, add, hogy vágy legyen a szívükben, hogy közeledjenek hozzád, és átéljék, milyen jó hozzád tartozni, hogy megtapasztalják, hogy te mit tettél, értünk ott a kereszten. És kérünk a betegekért, megfáradtakért, hogy ők is rád nézzenek, hozzád kiáltsanak. Eléd visszük, Uram, a szenvedélybetegeket, megkötözötteket, tévúton járókat, az életbe belefáradtakat, kiábrándultakat. Uram, könyörülj, hogy az igéd eljusson a szívük mélyéig. Eléd visszük egyházunkat, népünket, és ezt a világot köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap szintén 10:30-től mindegyik alkalom itt a templomban lesz megtartva. Adakozás is történt, egy presbiterasszony testvérünk Isten dicsőségére 20 eurót adományozott, egy család Isten dicsőségére 100 eurót adományozott, Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Isten tiszteletünk végén énekeljük a már megkezdett 751. dicséret 3. versét, jöjj hát az élet vizéhez.